Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
Ami 1100 éves történelmünk helyszíne Európa. Regionális hagyományaink az ősi örökségünket gazdagító külső hatások befogadásából és azoknak saját képünkre igazításából alakultak ki. A régió történelmi körülményei miatt nagyon sok olyan európai régiséget őriztünk meg a Kárpát-medencében, amelyet a polgárosultabb nyugati országok mára már rég elfelejtettek. Olyan mozdulatok, gesztusok, tánclépések élnek itt még élményszerűen átélhető módon, amelyekre másút legfeljebb csak évszázados leírásokból lehet következtetni. Az itt élő népek néptánchagyományának felgyűjtése és összehasonlító vizsgálata során napvilágra került emlékek valóságos élettel képesek megtölteni a szűkszavú történeti utalásokat. Ezt a felismerést a hazai tánckutatásnak köszönhetjük, melynek élvonalában Martin György, Pesovár Ferenc és Pesovár Ernő álltak. Kutatásaik módszere az volt, hogy a fellelhető írásos forrásokat összevetették a jól megismert élő néphagyománnyal. Ugyanabban a szellemben, melyet Kodály a zenei hagyomány forrásairól szólva fogalmazott meg. Az életből kell kiindulni, az élő, nehezen bár, de megismerhető mából. Azután haladni lassan visszafelé, tőlünk távolabb eső korokba, amelyekbe ez a ma még bevilágít, és bízzunk benne, hogy mind messzebbre fog világítani. Kevés a régi följegyzésünk? Kevesebbet busoljunk azon, amink nincs, és többet örvendjünk azon, amink van. Örvendjünk, hogy olyan ország fiai lehetünk, melynek még van élő hagyománya, hogy a magyar zene monumentáinak értékesebb fele nem könyvtárakban szunnyad, hanem élve él. 2003-ban a Hagyományok Háza megjelentette Pesovár Ernő és Nagy Zoltán a Magyar Tánctörténet évszázadai című könyvét, mely a magyar tánckultúra ránk maradt írásos dokumentumai gyűjti egybe, korabeli ábrázolásokkal kiegészítve. Ezek a híradások nem túl bőségesek, véletlenszerűek és bizony néha nehezen értelmezhetők is, hiszen a tánc a mindennapi élet részét képezte, amelyet a korembere nem dokumentálni, hanem élni igyekezett. Megfejtésükhöz tehát valóban nagy szükség van az élő hagyomány segítségére. A kötetet lapozgatva azonban még a töredékes mozaikokból is kirajzolódik Európa tánctörténetének fő vonala, mely az ókortól ismert körtáncoktól a reneszánsz idején kiteljesedő párostáncok kifejlődése felé haladt. E folyamat majdnem minden lépéséről találunk folklór emlékeket a Kárpát-medencében. A leánykarikázokban tovább élő körtáncok és az eszközös férfi táncok mellett a páros táncok divatja is elért egészen a Kárpátok vonalaig, épp úgy, mint a gótikus katedrálisoké. E tánchagyomány történeti jelentőségét, európai összefüggéseit nagy mennyiségű gyűjtött anyagrendszerezése, áttekintése világította meg. Pesovár Ernő és társai nagyon sokat tettek azért, hogy tudományos eredményeik a gyakorlat számára is hasznosuljanak. Munkásságok világossá tette, hogy a történelmi korszakok változásával együtt változik a társadalomnak a hagyományhoz való viszonya is. A romantikus kor táncban, zenében is a mozgalmi ideológiához illeszhető elemeket válogatta ki a hagyományból, jobbára a jelen elvárásait vetítve vissza a múltra. Az ilyen hagyomány értelmezés korlátozó. Mi már nem elégszünk meg ezzel, mi a teljes múlt értékeire vagyunk kíváncsiak. Mai identitásunkat a hagyományos műveltség sokszínűségének tudomásul vétele határozza meg. A mai előadásban erről a színes örökségből szeretnénk néhány jelenetet felvillantani Pesovár Ernő összegyűjtött dokumentumai és tánctörténeti tanulmányai segítségével. A megszólaló zenéket a Magyar Állami Népi Együttes Táncos Magyarok című historikus tánc előadásához készült kísérőzenémből válogattam, mely 2000-ben CD-n is megjelent. Haladjunk hát időrendben. A kezdeti időket természetesen mélységes mély homály fedi. A magyarok legrégibb énekeiről, táncairól szinte semmit sem tudunk, ami persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lettek volna. Elejtett megjegyzések, félmondatok és a későbbi népzenei adatok utalnak ugyan a hajdani gazdag zene és tánc életre, de hiteles felélesztésükre nem nyújtanak elegendő támpontot. Ezért ezekre az ősi időkre szabad zenei asszociációk laza összekapcsolásával emlékeztetek, tudván, hogy ez semmiképpen nem rekonstrukció, csak egyfajta romantikus újraálmodás a mai köntösbe öltöztetése annak a kevés adatnak, amely ekkor táncairól, zenéről ránk maradt. Így az örökre elveszett magyar hősi ének helyét Arany János költeményével töltöm ki, melyet a Buda halála című eposzában adott egy korabeli énekmondó szájába. A regge a csodaszarvasról a honfullalás legendáit eleveníti fel. Elénekléséhez egy valódi mongol hősi ének dallamát kölcsönöztem. Egy orgonán játszott siratódallam háttéréből bontakozik ki egyik legősibb, de a 20. századot is megért népszokásunk, a regölés. A homályos múlt képei a középkori keresztény világ fogalmaival keverednek. Mind a sirató, mind a regősének nagyon-nagyon archaikus tradícióról vallanak, szinte csoda, hogy a népszokások napjainkig fenntartották. A téli napfordulóhoz, a nap újjászületéséhez kötődő regölés művelői a legtöbb esetben már nem tudták a mágikus szavak értelmét. Az is rég elhalványult a kollektív emlékezetben, hogy valamikor az ének hajrega rejtem refrényére egy rituális férfi táncot táncoltak. Az egymásba fonódó dallamok között felvillan a bizánci formulákra emlékeztető kénosi regölés dallama, megjelenik a dozmati regősének szövegestől, és ezeket egy nagyívű pentaton kvintváltó cseremisz, valamint egy négy hangból álló moldvai tetraton dallam ellenpontozza. A mongol dorombéneklés Pajzs Miklós virtuóz teljesítménye.
Ének zengő madár, ágról ágra, zengő ének szájról szájra.
idézzük fel most a daliás időknek nevezett időszakot, mely a 11. és 15. század közé esik, amikor a magyar állam élete még a legteljesebb összhangban haladt Európáéval. Az ősi pogány hagyományok fokozatosan a kialakuló keresztény élethez idomultak. Az akkor már ezredéves szájhagyományra visszatekintő liturgikus zene a Gregorián betöltötte a mi templomainkat is a nap minden szakában. De a világi öröm a zenészek révén egyre jobban beszüremkedett a szent szertartások szigorúan puritán szövetébe, megindítva ezzel az európai zenetörténet napjainkig tartó fejlődési folyamatát. Idézzük fel a templomi áhítat elragadtatott középkori hangulatát egy húsvéti tropussal. A tropus verses betoldást jelent egy szertartás záró liturgikus szövegbe. A Sur Rexit Christus kezdeti korai többszólamú tétel komor műfajtásaihoz képest szinte tázdalszerű kompozíció. Rajecki Benyámin fedezte fel egy régi kódesz táblájának szétbontásakor. Dallama és zömmel kvint oktáv hangzásokra építő alsószólama eddig csak Magyarországról ismert. A templomi áhítatból a nők templomkertben saját énekszóróját rituális körtánca bontakozik ki. Ebben a természet megújulását köszöntő ritusban csak nők vesznek részt, hiszen a tavasz az élet megszületésének jelképe ősidők óta a nő. De a tavaszhoz kapcsolódó húsvét egyben az isteni feltámadás ünnepe is. Így ez az egykor pogány rituális tánc beleépült a keresztény kultúrába. Ha a pogány időkben szakrális helyeken táncoltak, hát most is ezt teszik, hiszen a templom előtti tér is ilyen. De vannak olyan középkori adataink is, melyek szerint magában a templomban is táncoltak húsvétkor. A párizsi Notre Dame előtt például sonka vásárolt ebben az időszakban. Megvették a sonkát, beültek a templomba, részt vettek a szertartáson, és közben jó ízűen elfogyasztották a húst. Utána nők felálltak, és énekszóra körtáncot táncoltak. Ezt a hangulatot manapság már csak az amerikai négerek isten tiszteletein tapasztalhatjuk. A középkor körtáncai messze múltra tekintenek vissza egész Európában. Gyönyörű ábrázolásait már az antik görög vázákon is láthatjuk. Annyit biztosan tudunk, hogy énekszóra járták ősidők óta. Mind a ballada, mind a balett szavaink az énekes körtánc elnevezéséből származnak. Az észrevétlen átmenetet a rituális körtáncból a világi témájú epikus ének felé a középkori epikus dallamstílus egy szép példájával, a Szent László énekkel illusztrálhatjuk. Rituális körtánc alakul át aztán a középkor végén már mulatsági táncá, amikor már férfiak is részt vesznek benne, és az énekszót felváltja a hangszeres zene. Ez a hagyomány azóta Európa többi részén, főleg a nyugati részén már kikopott a táncéletből, de itt, Közép- és Kelet-Európában, valamint a Balkánon megmaradt. A nők hagyományos karikázója természetesen már világi, főleg szerelmi témájú szövegekkel zajlik. A hazai gyakorlatban ez időközben táncszüneti játékká degradálódott, de fennmaradt, mint női énekes körtánc. A most felhangzó énekek és a hangszeres muzsika már mind az újkori népzenei gyűjtésekből származnak. Lakodalmi szertartások révén maradtak fenn ilyen sokáig. A nők táncát a férfiak síp és dob kísérettel bevihazó lánctánca váltja fel, melyben akrobatikus elemek is helyet kapnak. Ezután következik a gyimesi Hésza dallamára járt vegyes körtánc, a kerekes.
Három pénz adtam a muzsikásnak,
mi sem mehettem az első táncba, az első táncba. Hely, vígan, vígan a palotába, de még vígabban, anyoszoljába. Szántottam gyöpöt, vetettem gyöngyöt, hajtottam ágát, szedtem virágát, olyat fordult,
Most lapozzunk bele Pesovár Ernő szöveggyűjteményébe, és nézzünk meg néhány forrást, amely hazai tánctörténetünk legkorábbi homályba vesző időszakára utal. Ezek egy része arról árulkodik, hogy a keresztény vallás keretében is szívosan élt tovább a szent helyeken való táncolás gyakorlata. Zsinati határozatok tiltják a templomban és a temetőkertben való táncolást és a szertartások alatti vigadozást. A budai zsinat 1279-ben hozott rendelete például így szól. A papság ne tűrje, hogy a nép a temetőkertben vagy magában a templomban táncra kerekedjék, mert Szent Ágoston szerint is inkább kapáljon vagy szántson valaki ünnepnapon, mint sem, hogy táncoljon. Ami azt illeti, a helyzet évszázadokkal később sem sokat javult, hiszen egy 1602-ben kelt berekeresztúri határozat még mindig a templomi kilengéseket próbálja kordában tartani. Az egyházi szónoklat alatt a cínteremben senki égetett bort, más italokat és eledeleket ne áruljon, zene ne legyen, hanem csak az istentisztelet után. Az egyháze tiltó rendelkezéseivel nyilván az egykori pogány rítusok továbbélése ellen hadakozott, ezáltal kívánta megtisztítani szertartásait és a mindennapi életet. Ebben a szellemben ítélte el 1499-ben Temesvári Pelbárt is az ördögi praktikát, amikor az ünneprontás legendájához hasonló, elriasztó példázatként mondja el, hogy a maszkos tánc egyik résztvevőjét miként ragadta el a démon. Történt egy csoda a magyar királyságban az úr körülbelül 1480. évében, amelyet több kánoni pap jelenlétében egy szent életű ember elbeszélése alapján hallottam, miszerint ennek a nemes embernek valamely birtokán fekvő faluban a kapos mellett egy asszony több fiatalasszonnyal együtt férfi ruhába és másfajta ruházatba öltözve álarcos játékot űzött. Egyszerre csak az asszony, aki leginkább buzdította őket erre, miközben egy faluja belének a házában a többiekkel együtt táncoltak, egy démon által a táncolók köréből elragadtatott. Hangulati illusztrációként hallgassunk meg egy elképzelt boszorkánytáncot a Pannon Fresco című táncjátékból. A történelem viharait Magyarországon kevés dokumentum élte túl, ezért szinte kivételes jelentőségű, ha előkerül néha egy-egy foszlány, ami kissé bevilágít a homályba. Ilyen örvendetes esemény volt legutóbb egy darabka trónkárpit előkerülése a budai Szentgyörgy tér gödréből. Nekünk magyaroknak mindenki másnál nagyobb veszteségeink voltak ezen a téren is. Ezért nagy szerencse, hogy egy hazánkat meglátogató híres okszitán trubadur ránk maradt dalai versei révén némi fogalmat alkothatunk arról, hogy milyen is lehetett az a magyar udvari világ, amelyről egyébként alig-alig sejtünk valamit. Peyre Vidal, az 1180-as években feltűnt trubadur, Aragóniában második Alfonz udvarában szolgált. Épp akkor, amikor harmadé Béla magyar király feleséget hozott onnan fia Imre számára. Konstancia 1198-ban lett Imre felesége. Vidal valószínűleg az aragóniai királylány kíséretének tagjaként érkezett Magyarországra. A magyar udvarról, elsősorban Imre királyról részletesen ír Benvenu a Grand Dolor című versében, mely igaz dallam nélkül, de vagy 10 kéziratban is fennmaradt. A trubadur zenéről érdemes annyit megjegyezni, hogy a középkori udvari költészet zenéje volt, melynek virágkora a 12. század közepétől a 13. század végéig tartott. A korszak egyházi zenéje a Gregorián mellett ez volt a világi zene. A trubadur költészet többnyire lírai jellegű szerelmi témákkal foglalkozott, de szövegében megjelentek politikai versek, dialógusok vagy verses vitaírások is. Legjelentősebb központja ma Provence-nak nevezett Occitania volt. A trubadur költeményekhez alkalmazott zenét csak később, a trubadur korszak utolsó évtizedében kezdték feljegyezni, egyébként a gregorián kódexekkel megegyező írás és kottaképpel. Hitelességüket megerősíti az a tény, hogy az első kéziratok elkészültekor még éltek az utolsó trubadurok. Most képzeljük magunkat Imre király udvarába, és hallgassuk a vendég énekest, aki udvariasságból még egy-két magyar strófát is hozzáillesz saját költeményéhez. Az okszitán szöveg Szabics Imre nyersfordításában a következőket jelenti. Bár látom, hogy a tél haragos, és távol esik a szerelem idejétől, s madárdal sem csendül a kertek dús lombjai közt, e komor, hideg évszakban mégis verset fogok szerezni, melyben elmondom vágyaimat. Sóvárgó szívemben nagy vágyat éreztem, és komoly gondolatokat tápláltam az iránt, aki szép csendben elárult engem. És én mégsem haragudtam rá soha, hanem hűséges szívemben őriztem továbbra is. Könnyű volt engem megcsalnia, de legyen könyörülettel a következő szerelmes férfi iránt.
Keli versi rajz, népar szedel tánc amorosz, kenona ugyes notesni lajz, déza ugyes perverges fújósz, ellú frej debrün temporál, non lesz rájú versa pár, ebbi rája kezd mondtálán. Desiriere nem pantais, naeg utal kurtu beitos, esse la tisu ametrais, mas antes de non figrenos, ans la portava tu bleial, mot feila ugrier sen engamar, mas peccat nala de la mar. Meg kell a búzának írni, meg kell a búzának írni, ha minden nap melegíri, ha minden nap melegíri, meg kell a szívemnek hasadni, meg kell szívemnek hasadni, ha minden napbánatéri. Nem úgy van most, mint volt régen, nem az a nap süt az égen, nem az a nap, nem az a hold, nem az a szeretőm ki volt, aki volt már rég elhagyott, szebbre vágyott, de nem kapott, még olyat sem, mint én vagyok. Arról
sajnos nem szólnak ezek a leírások, hogy a középkor pogány elemeket őrző és világi örömeket is szolgáló táncai milyenek is lehettek. A középkorban általános kollektív táncformákról, a kör- és füzértáncokról és ezek hazai gyakorlatáról csak későbbi emlékünk van, mégpedig 1578-ból Barnemissza Péternél, aki az általa károsztatott páros táncok között megemlíti a sövénytáncot is. Ki baráttáncot kezd, ki tapogatós táncot, és azban mind fület, szájat, orrot, melyet, csecset, mind talpig eltapogatja. És úgy izgatja a sátán sokféle fertelmességre. Azután sövénytáncot, és oly táncot, hogy az lábok között által vetik az kezeket. Némelyek azféle ördögi mulatságot is találtak, hogy egymás kezét verjék, és ők hegyes, avagy sarkantyús gyűrűt csináltak, és úgy ütik az leány kezét, hogy az vér kijű az tetemekből. A körtánc ilyen néven járt változatát a német források már a 15. században említik, s Bornemisszával szinte egy időben írja le részletesen a langréi kanonok Arbo 1588-ban megjelent nevezetes táncokról szóló munkájában. Ebben az általa leírt sövény bránlban a táncosok egymásba karolva cserélnek helyet, s így fonják a sövényt. Feltehető, hogy a Bornemissza felsorolásában szereplő baráttánc is rokona az Arbo által leírt remete bránlnak, ami nevét azokról a pantomimikus elemekről kapta, melyek a remeték köszönő gesztusait utánozzák. A Bornemissza által említett táncok és az Arbo tankönyvében található táncleírások feltehető rokonsága azért olyan jelentős számunkra, mivel az ott közölt bránlok a középkor körtáncainak még a reneszánszban is divatos formáit dokumentálják méghozzá jó rekonstruálható formában. Emellett e rokonság azt is tanúsítja, hogy a kor magyar táncélete szervesen kapcsolódott az európai vérkeringésbe. A körtáncok tartós hazai népszerűségére és már a kontratáncokba való átmenetre következtethetünk Reverend Abbé visszaemlékezése alapján, aki az erdélyi fejedelmi udvarban járt formát örökítette meg 1736-ban. Egész táncuk nem áll egyébből, mint amit a franciák bránlnak vagy kontradánznak neveznek. A táncolók kézen fogják egymást, az első vezeti az egész sort. A tánc eleinte lassú lépésekkel kezdődik, később gyorsabbá válik, és a gavothoz hasonlóan végződik, melyben a férfi két karjával megölelvén az őt követő nőt vele forog, mindazonáltal úgy, hogy az összes táncolók által alkotott félkörből soha ki nem lép. És így egy nagy teremben gyakran 7-8 férfi forog egyszerre táncos nőjével, míg a többiek pontosan megmaradnak a félkör határai közt. A fejedelem kezdi a táncot, legtöbben követik még az öregek közül is, nem gondolván hosszú szakáloknak, amelyet nagy vigyázattal megőriznek, komolyságával. A nők így a férfiak közé elegyedve, s ezek által a tágas teremben körülvezetve, szépségüket s bájaikat jobban láttathatják a nagyszámú vendégsereggel. Ugyanilyen helyet foglal el a tánctípus történetében Simplicissimusnak a kassai polgárság körtáncát dicsérő feljegyzése 1683-ból. Táncaik majdnem mind körtáncok. Valóban kecsesen és rendesen járják, nem mint a németek és franciák, akik ugrálásukat csodaszépnek képzelik, de hagyjuk, mindenkinek legszebb a magáé. A körtáncról szóló különféle kései utalások, elnevezések puszta felsorolása is nagyon szemléletes. Chorus circularis, kerektánc, korea, karikástánc, karikában való táncolás és éneklés, ein tanz in einem kreise mit gesang, kreisztánc, karikatánc vagy kerekben táncolni, karikás táncot járni, karikázni. Karikázóink a legarchaikusabb jegyeit őrizték meg a tánctípusnak azzal, hogy nők által járt és énekszóval kísért körtáncok. Végezetül arra is találunk egy feljegyzést, mi minden kellett a jó táncoláshoz. A középkor bővérű táncos kedvéről nem más, mint egy domokos rendi apáca sorolja fel a Sándor kódexben a tánchoz szükségeseket. Helynek szép volta, szellős volta, vigasságos volta, békességös volta. A jó lakás, mert éhön nem jó az tánc. Részökség, testnek szép volta, ékös volta, erős volta. És most hallgassunk bele egy elképzelt udvari mulatságba. A bránl karakterű vegyes körtáncot vonuló, kapuzó, kígyózva járt füzértánc vezeti be, ötvözve a sövénytánc formulával. 16.-17. században a gondtalan és sokszor szilai mulatságoknak egyszerre csak vége szakadt. Magyarország a török birodalom martaléka lett. Érdekes megjegyzés olvasható Battyányi Ferenc bán 1541-ben írt levelében. Tudod, hogy Budán vagyon az török császár, így nem tombolhatunk mostan annyit, mint azelőtt. Ebben a mondatban a táncolás régi magyar neve bukkan fel, amely talán a mai táncszónál sokkal szemléletesebben ábrázolja a jelenséget, tombolást. A régi udvari mulatság jámbor szerelemről éneklő trubadúrját a háborúról hírt adó históriások váltották föl. Akár a mai kor híradósai, ők szedték versbe, s énekelték a háború újabb és újabb fejleményeit a reménykedő és bizakodó magyaroknak. Nehéz volt mindig jó hírrel szolgálni, de egyszer azért ez is sikerült, 1552-ben Eger sikeres védelme után. Mindaz, amit ma a híres egri ostromról, annak hős védőről tudunk, azt Tinódi Lantos Sebestyén krónikájából tudhatjuk. Ez a lelkesítő történet nem csupán szájhagyomány útján énekelve terjedt, hanem Heltai Gáspár kiadásában nyomtatott formában is. Fő dallama a legutolsó időkig jelen volt a magyar néphagyományban. Más lírai szövegekkel ugyan, de sok változatban lehetett gyűjteni Bukovinában és Erdélyben. Gyimesben a lassú magyaros táncolták rá. Seprődi János figyelt fel erre először. Hallgassuk meg az ének summájának és záró szakaszainak egy részletét Kátai Zoltán élményszerű előadásában.
Summáját írom Eger várának, megszállásának, viadaljának, szígyön vallását császárhadának, nagy vígasságát Ferdinánd királynak. Az egri népnek derék summája 1935 vala, de még ebben sok elszökött vala, az jámbora bátor szívvel benn vala. Vala ezöknek nagy vitésségök, minden igyekbe nagy bölcsességök, kikhöz hallgatnak sok jó legények, az krónikába meg vagyon ő nevök. Jut a sok jancsár, vár alatt szálla, másfél százezer az császárhada, 16 vala öreg ágyúja, sok tarasztjának ott száma nem marad. Sivalkodással reggel hajnalba, felszóval vannak a lákiáltásba, az palotákra nagy ostromlásba, 27 zászlóval másznak kőfalra. Ám szégyönökre eltágulának, dobjok fakadva elbúsulának, sok fő népeket ők siratának, magyar vitézök nagy hálát adának. Mi magyarok már Istent imádjátok, és ő néki nagy hálákat adjatok. Jelösben Tiszán innet kik lakoztok, egri vitézeknek sok jót mondjatok. Ezt kiszőrzi nagy betegös voltába, kincsös kassába, egy füstös szobába. Tinódinak híják mindez országba, 500 és az 53-ba.
Tinódi Egervár viadaláról szóló históriás éneke a török háborúk idejére vezet bennünket. A török elleni heroikus küzdelem jellemző katonatáncát, a hajdútáncot nem csak győzelmi táncként, hanem még a csata hevében is járták, kihívásként az ellenség bosszantásául. A hajdan Európa szerte divatos ugrós típusú tánc magyar változatát a külföldi utazók közös magyar táncnak tartották. Szóló, csoportos, párbajszerű formáiban az egész Kárpát-medencében elterjedt, s máig mély nyomokat hagyott az itt élő valamennyi etnikum eszközös táncaiban. Pesovár Ernő szerint nem véletlen, hogy a kor egyik jellemző tánca, a hajdutánca 16. században került az érdeklődés középpontjába. A török elleni küzdelemben téma volt a férfiasság, a küzdelemben való részvétel kifejezése. Igaz, már a korábbi időszakban is megjelenik a történeti forrásaink között a fegyvertánc, például már Bonfini leírja. A 16. században azután nagyon fontos és jelentős szerepe van, és lényegében ennek a fegyvertáncnak az emlékei élnek tovább a különböző eszközös pásztortáncokban, a kanásztáncokban és a botolóban. Antonio Bonfini, Mátyás király olasz történetírója a következőket írja le a kenyérmezei csata utáni diadal ünnepléséről. Miután az ellenséget majdnem az utolsó szálig levágták, a trombiták gyülekezőt fújtak a csatatéren. Véres volt a győzelem, de Kinizsi örvendett felette. Társával s a győztes keresztény csapatokkal lakomát rendezett a holtak között. Az éji szürkület ugyanis már beállt, s táborukba vissza nem térhettek. Az ellenség elfoglalt táborában pedig ételt, italt találtak bőven. Tetemek közt lakmároztak, mert szerte a mezőn oly számosan és sűrűn feküdtek a holtak, hogy bármerre fordulhatott az ember, 16 mérföldnyire holttestekre bukkant. Elkészülvén a lakoma, a vitézek letelepedtek. Elfáradtak eléggé, túlontul is. Lelkük vigasságra derült, itták a bort, többet is a kelleténél. A lakmározásnál vitézi énekeket zengtek, hevenyében dalba foglalták a vezérek és főemberek dicséretét. Majd a bortól felhevülve vitézi táncba kezdtek. Fegyveresen járták a katonatáncot, mindent betöltött a lárma. Tetőpontjára hágott a vigalom, s minden katona taglejtésekkel, furcsa mozdulatokkal nevettette társait. Kinizsit is táncba hívták. A kör közepére állt, felkapott egy török hullát, de csak úgy a fogával, kezével még csak hozzá se nyúlt. Aztán ütemesen szögdelni kezdett vele a körben. Nevetésnél is nagyobb volt a csodálkozás a herkulesi tánc láttán. Tartotta a vigalom, szemüket se hunyták le az éjjel. A magyar tánc múltjáról tájékoztató emlékek közül egyik legjelentősebb és viszonylag korai forrás sorozat az, mely a 16.-17. század hajdútáncát örökítette meg. Először az 1514-es dózsaféle parasztfelkelés vérbefolytásának apokaliptikus kivégzési jelenetében említik az egykorú források a hajdútáncot, később pedig mint a török elleni küzdelem jellemző katonatáncát. Esztergom ostrománál például kihívásként járták a csata hevében. Gábelmann írta 1595-ben a következőket. A hajduk a falakig mentek, és az ott levő törököket csufolgatták, amin aztán a magyar vitézek nagyokat kacagtak. Egy hajdú és két magyar zászlótartó beugrott a vár árkába, és ott a törökök leghevesebb tüzelése közben a hajdutáncot járták. Az ember azt hinné, hogy lakodalomban és nem háborúban van. Hallgassuk meg egy népzenei adatok alapján rekonstruált hajdutánc zenéjét korabeli hadi hangszeregyüttessel, két tárogató, avagy töröksíp és két fenekű nagy dob előadásában.
Thank you.
Méltán feltételezhetjük, hogy a hajdutáncban egy korábbi tradíció élt tovább. A 16.-17. századi források alapján kirajzolódó összkép egyúttal azt is indokoltá teszi, hogy a hajdutánc elnevezés alatt ne csak fegyvertáncot értsünk, hanem egy tágabb értelemben vett tánc stílust, táncos manírt. A hajdutáncot említő történeti emlékek ugyanis nem tekinthetők mind egyértelműen fegyvertáncról szóló híradásnak, s maguk a fegyvertáncról szóló leírások sem mind jelzik a katonai funkciót. De a korszakra jellemző átfogóbb táncstílus körvonalait érzékeltetik azok a leírások is, melyek ugyan a hajdutáncból ismert karakterisztikus vonásokat villantják fel, de nem ezen a néven. Ilyen a balassi juhásztáncáról szóló beszámoló. Az 1572-es eseményt Istvánfi Miklós örökítette meg. Az asztalok eltávolítása után a hadi ifjúság és az előkelő férfiak fölserdült gyermekei a háztornácában táncokat jártak, és ezek között Balassi Bálint, a kegyelemben minap visszafogadott Jánosnak 22 éves fia nyerte el a pálmát, abban a táncban, mely a mi juhászainknak különleges sajátja, de amelyet a külföldi népség közös magyar táncnak tart. A császár és király és a többi hercegek egy magas emelvényről gyönyörködéssel nézték őt, amint Pánt és a szatíruszokat utánozva, lábszárait földig ugolva összekapta, szétvetette, majd felszökelve ugrándozott. Hallgassuk meg Balassi szép katonai énekét egy délerdélyi pontozó dallamával, mely tulajdonképpen Balassi táncának ma is élő kései utódja.
Ez széles föld felett szebb dolog az végeknél. Holott kikeletkor, az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él. Mező jó illatot, az ég szép harmatot át, ki kedves mindennél. Vitézeknek szíve gyakorta ott felbuzdul, sőt azon kívül is, csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul. Holott sebesedik, ölfog vitézkedik, homlokán vér lecsordul.
Török dúlásból kimaradt Erdély felvilágosult művészetpártoló fejedelmi udvarai nem csak Magyarország, hanem Európa legkeletibb szegletét jelentették ebben a korban is. A fejedelmi udvar igyekezett lépést tartani a korszak legújabb divatjaival. A többszólamú fúvós együttes zenéjére járt tánc szertartásos, csalogatós, udvarló karakterű kézmozdulataival a madarakat utánozza. Ez a később uralkodóvá váló páros táncolás előhírnöke. Az izgalmas férfi táncok mellett ekkor jelenik meg a táncban is megfogalmazható szerelmi líra. A csalogatós tánc valójában erről szól. Egy szerelmi vallomás, amelyik mozgásba szőve fogalmazódik meg, a páros táncok történetének korai periódusát idéző vonásokkal. Az európai kultúrában a reneszánsz az egyéniség kiteljesedésének a kora, és ezért maga a szerelmi költészet is ekkor kap polgárjogot. Nem az udvarló széptevés volt a jellemzője, hanem inkább egyfajta küzdelem, egyfajta egymást üző játék. E tánctípus legkorábbi emléke, egy 1050-ből származó latin nyelvű lovagének is a fecskét üző sas hasonlatával érzékelteti a táncolók egymást kerülgető suhanását, és a csalogatós forma lényegét a támadón udvarló magatartással hangsúlyozza. A csalogatós páros ilyen agresszív vonásokkal átszőtt változatait ismerjük a táncfolklórból is. A párbajszerű fegyvertánc a rokon páros botoló, továbbá a páros cigánytánc megcsalásnak nevezett formulái őrzik a szerelmi táncok küzdelemre emlékeztető vonásait. A csalogatós páros régi típusának egyik jellemző vonása a madár repülését utánzó kartartás is. Ahogy a Vásárhelyi Doloskönyv táncnótájának egyik verse mondja, sebes sólyom jó kedvében magát, mint mutatja, repül vígan, de szárnyait veszték vígan tartja. Befejezésül hallgassunk meg egy korabeli táncdalomokból összeállított szvitet, amely akár az erdélyi fejdelem tánca is lehetne.